2 tonna olvadó hús, emberi fogyasztásra alkalmatlan a Kecskeméten lefoglalt, szabálytalanul tárolt, fagyasztott hús. Egyetértés. Minden parlamenti párt szolidaritását fejezi ki a Bábesbújai Egyetemről elbocsátott 2 magyar oktatóval. Megjött a Mikulás, a nagyszakállú országszerte megajándékozta a gyerekeket. Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió híradója. Olvadozó fagyasztott húsra találtak egy kecskeméti parkolóban az állategészségügyi szakemberek. Amellett, hogy nem a megfelelő hőmérsékleten tárolták az árut, emberi fogyasztásra alkalmatlan hússal együtt szállították.
Ebben az őrzött parkolóban bukott le 2 húsárut szállító teherautó. Mindkettőben szabálytalan körülmények között tárolt húsra találtak a felügyelők. 2 tonna előhűtött húst tároltak fagyasztott áruval 4 fokos hőmérsékleten. A fagyasztott húsnak mínusz 18 fokra lett volna szüksége, fel is olvadt. Emellett emberi fogyasztása alkalmatlan kacsafejet is találtak a szakemberek a húsok között. A szállítmány így ment volna tovább Jászberényi és Egri kisboltokba.
Az árumennyiséget emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősítettük, és az ártalmatlanítását rendeltük el, vagyis ez teljes mértékben a hulladék megsemmisítés útjára fog kerülni.
A megsemmisítés költségét teljes egészében a szállítmány tulajdonosának kell majd állnia. A parkolót üzemeltetők nem tudták, mi folyik a telepen.
Nem is tudhattunk róla, hiszen a társasággal csak 2 darab gépkocsi tárolására, parkolására szóló bérleti szerződést kötöttünk, nincs is más a lehetőségük.
Csak az egyik teherautónak volt engedélye hűtött termékek szállítására, de még annak a papírjait sem tudták felmutatni a tulajdonosok. Az autókban 1 millió forint értékű húsárut szállítottak. A karácsonyi ellenőrzések során eddig 1800 helyen ellenőriztek. Legutóbb egy török bálinti óriás raktárban találtak átcsomagolt, lejárt szavatosságú terméket, de eddig november eleje óta összességében 18 tonna élelmiszert kellett megsemmisíteni. Az ellenőrzés folyamatos.
Megfelelő gyakorisággal, kockázatbecslés alapján meghatározunk, hogy egy-egy létesítményt milyen gyakorisággal kell ellenőrzés alá vonni.
Jelenleg Magyarországon egyébként a megvizsgált élelmiszerek mintegy 15%-át kifogásolják az ellenőrök.
8 intézmény kerülhet még be a kiemelt súlyponti intézmények körébe. Az erről szóló bizottsági módosító indítványokat mind a kormány, mind a bizottság többsége támogatta az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának mai ülésén. Így vidéken a soproni, a siófoki és a karcagi, míg a főváros kezelésében lévő Bajcsi-Zsilinszki, az uzsoki, a Szent Imre, a Szent János és a Jan Ferenc délpesti kórház kaphat kiemelt státust. A döntés értelmében 39-re emelkedhet a súlyponti kórházak száma az országban. Az MDF szerint a kórház átalakítással veszélybe kerülnek azok az országos feladatkört ellátó intézetek, amelyek speciális, ritka betegségek kezelésével foglalkoznak. Pusztai Erzsébet azt mondta, több olyan kórház is van az országban, amely egyedülálló feladatot lát el, de nem szerepel a kiemelt kórházat listáján. Ezek védelmében az MDF azt kéri az egészségügyi kormányzattól, hogy az új egészségügyi törvénybe emelje be ezeket az intézményeket az úgynevezett harmadik szintet ellátó kórházak közé.
Nagyon furcsa eljárás az, hogy a középszintű ellátás kivételével, amit a súlyponti kórházak jelentenek, a legmagasabb szintű ellátást nyújtó helyeknek vetélkedni kellene az alapszintű kórházi ellátást nyújtó intézményekkel.
A Szent László Kórház leukémiás kisbetegeinek és szüleinek adtak át ma új épületeket. A Déméter ház avató ünnepségén Szili Katalin, az országgyűlés elnöke is részt vett.
Családias ünnepséggel nyitották meg a Déméter házat a Szent László kórházban. Annak, hogy ez az avatás miért jelentős, az okát már a kórtermekben találjuk. A csontvelő átültetésen átesett kisbetegek több hónapot is itt töltenek. Gyógyulásukhoz nélkülözhetetlen a szülői segítség.
Följöttünk az egész családdal, és hát reggel én hajnalba szoktam jönni, hogy Varnus ne legyen egyedül, fölébredéskor sem már, és akkor délelőtt én vagyok benn, délután pedig a feleségemmel fölváltva.
A családoknak gyakorta albérletet kellett keresni, vagy sokat utazni, hogy a gyerekek közelében lehessenek. A most kialakított pavilon térítésmentesen áll rendelkezésükre.
Itt vannak közel, 1-200 méterre a kórházi osztálytól, akár éjjel 2-kor föl tudnak menni, de ők is tudnak pihenni, tudnak mosakodni, enni, főzni, egy picit ki tudnak kapcsolódni.
A most átadott apartmanházat nem csak azok a szülők vehetik igénybe, akiknek gyerekét a csontvelő transzplantációs osztályon kezelik, hanem az átültetésen már átesett gyermekek is.
Létrehoztunk a ház fenntartására Déméter Alapítvány néven egy közhasznú szervezetet, ami egyrészt hivatott fenntartani ezt az épületet, másrészt szó van róla, hogy megkapjuk ennek az épület együttesnek a másik felét, ahol jelen pillanatban egy steril műtő van.
A ház már ezen a héten benépesül, lakók érkeznek Jászberényből, illetve Rigából is.
Alkotmánybírósághoz fordul a Magyar Orvosi Kamara a kötelező kamarai tagságot megszüntető törvény miatt.
2007. március 31-ig még kötelező a kamarai tagság, utána azonban mindenkinek nyilatkoznia kell arról, hogy továbbra is tag szeretne maradni. Amennyiben ezt nem teszi meg, automatikusan törlik a nyilvántartásból. Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke úgy fogalmazott, folytatni kívánják a betegek igényeihez alkalmazkodó működést.
Struktúra vezérelt kamarából egy működésvezérelt kamarát építeni, amely még jobban szolgálja a tagjai és ezen keresztül a betegek érdekét, tehát még szolgáltatóbb kamara legyen, mint eddig volt.
A tervek szerint a jövőben az Állami Népi Egészségügyi Tiszti Orvosi Szolgálathoz helyeznék az etikai ügyek intézését.
Horvátország lehet az Európai Unió 28. tagállama, közölte a horvát államfővel tartott brüsszeli sajtótájékoztatóan José Manuel Barroso. Az Európai Bizottság elnöke ugyanakkor nem volt hajlandó megerősíteni azt az uniós értesülést, amely szerint Zágráb már az évtized vége előtt 2009-ben csatlakozhatna a közösséghez. Barroso szerint Horvátország jól halad a tárgyalásokban, a tempó kizárólag rajta múlik. Brüsszel elsősorban az igazságügyi reformot, a korrupció elleni határozottabb fellépést, a kisebbségek helyzetének javítását és a menekültek hazatérését kéri számon Zágrábon. A szlovák kormány jóváhagyta a Bős Nagymarosi vízlépcső ügyében született hágai ítélet végrehajtásáról szóló tárgyalások elvi tervezetét. A küldöttségek napokon belül tárgyalóasztalhoz ülnek Budapesten. Mivel valamennyi parlamenti párt támogatta, így egyhangulag fogadta el az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottsága azt a Fidesz és a KDNP kezdeményezésére született állásfoglalást, amelyben szolidaritását fejezik ki a Bábes-Bolyai Egyetemről elbocsátott két magyar oktatóval és mindenkivel, aki kiáll a magyar nyelvű állami oktatásért. A bizottság felszólítja a Bábes-Bolyai Egyetem vezetését, hogy saját szenátusa határozatainak szerezzen érvényt. Ha a magyar oktatók és az RMDS vezetői továbbra is határozottan kiállnak a magyar nyelvű karok megalakítása mellett, megvalósulhat a valódi többnyelvűség a Bábes-Bolyai Egyetemen, amit a bizottság egyhangulag támogat. Büntetőjogi vizsgálatot kezdeményez a román főügyész két miniszter ellen. Az ipari és kereskedelmi tárcát vezető Kodrut Serest, valamint Nagy Zsolt távközlési és informatikai minisztert nemzeti érdekek megsértésével vádolják. Mindketten a magánosítás folyamatát felügyelik, ám az ügyészség szerint több privatizációs ügylettel rosszul járt a román állam. Eddig 4 embert tartóztattak le árulás vádjával. Egyikük, egy tanácsadó, állítólag jó viszonyt ápolt mindkét miniszterrel. Nagy Zsolt tagadja, hogy a férfival nem hivatalos keretek között találkozott volna. Hosszas halogatás után a bolgár parlament törvényt fogadott el arról, hogy megnyitják az egykori kommunista titkosszolgálat aktáit, bár nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva az iratok egy része továbbra is titkos marad.
A törvény értelmében megnevezik azokat a politikusokat, magas beosztású köztisztviselőket, bírákat, egyházi személyeket és újságírókat, akik a bolgár kommunista állambiztonsági szolgálat vagy a katonai hírszerzés ügynökei, informátorai voltak. Egykori tevékenységük nem von maga után büntetést, de a törvény támogatói remélik, hogy a társadalmi nyomás talán lemondásra készteti őket.
Románia és Bulgária uniós csatlakozása után részlegesen munkaerőpiac nyitás várható nálunk. Úgy kell megnyitni a magyar munkaerőpiacot, hogy a dolgozni akaró magyar állampolgárok ne maradjanak munka nélkül, mondta Simon Gábor, az MSZP országgyűlési képviselője.
Az Országgyűlés Foglalkoztatási, Gazdasági és Európai Ügyek Bizottsága is egyetértett a kormány álláspontjával, hogy Románia és Bulgária uniós csatlakozása után részleges piacnyitásra lesz szükség, közölte az Országgyűlés Foglalkoztatási Bizottságának kormánypárti elnöke.
Szolgálja azt a nemzeti érdeket, hogy Magyarországon ennek az ügynek az elfogadása és Románia, Bulgária, Európai Unió csatlakozása magyarországi munkaerőpiacon ne nehézséget, hanem egy kezelhető helyzetet teremtsen.
Simon Gábor elmondta, a részleges munkaerőpiaci nyitást össze kell kötni a munkavállalók regisztrációjával, és figyelembe kell venni a magyar munkavállalók érdekeit is. A szocialista képviselő fontosnak nevezte Gyurcsány Ferenc miniszterelnök azon kezdeményezését, hogy december 12-ére megbeszélésre hívta az érintett szociális partnereket, valamint a parlamenti frakciók vezetőit ebben a témában.
Országgyűlési határozatot nyújt be a parlamentnek a Fidesz, ebben azt kezdeményezik, hogy az állami számbevőszék végezzen vizsgálatot, pénzügyileg szükséges-e a kormányzati negyed kialakítása, és hogy az mekkora terhet ró a költségvetésre és az országra. Cserpalkovics András szerint a számbevőszéki vizsgálatra azért van szükség, mert eddig semmilyen olyan szakértői vélemény, tény vagy adat nem került nyilvánosságra, amely bizonyítaná, hogy gazdaságilag és pénzügyileg megalapozott a kormányzati negyed átköltöztetése.
Felszólítjuk a kormányt, hogy amíg az állami számvevőszék jelentését nem készíti el, addig pedig ebben az ügyben, tehát a kormányzati negyed felépítése ügyében ne hozzon semmilyen döntést, hanem foglalkozzon inkább az emberek mindennapjait érintő megélhetési problémák kezelésével.
Döntött a kormány a közösségi közlekedés középtávú átalakításáról, de a részleteket Kóka János gazdasági miniszter csak holnap ismerteti, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón Deng Szemese. A kormány európai színvonalú, a lakossági igényeket kielégítő közösségi közlekedést kíván létrehozni a mostani igazságtalanságok megszüntetésével, mondta a szóvivő. A kormány három pillérre építeni a közlekedési reformot, a közösségi közlekedés mindenki számára elérhető legyen, harmonizált menetrenddel, egységesített tarifarendszerrel, emellett fejlesztenék a pályaudvarokat is. Március 4-én lesznek a területi és országos kisebbségi önkormányzati választások, jelentette be Ritkó Emília, az országos választási iroda vezetője.
Az Országos Választási Bizottság megállapította a megválasztható országos kisebbségi önkormányzatok létszámát, továbbá azt, hogy mely kisebbségi jelölő szervezetek jogosultak listát állítani a területi és az országos kisebbségi önkormányzatok választásán. Az október 1-jei önkormányzati választásokon 2045 települési kisebbségi önkormányzatot választottak meg, közülük kettő, a Somogy megyei Pamuk és a Heves megyei Tófalu cigány önkormányzata megszűnt. Így jelenleg 2043 önkormányzat működik, átlagosan 5 fővel, mondta el Ritkó Emília. A megválasztott kisebbségi önkormányzati képviselők egyben elektorok is, akik választók, valamint választhatók az országos, valamint területi választásokon. Megyei önkormányzati választásra akkor kerülhet sor, ha az adott megyében az adott kisebbségből legalább 10 önkormányzat működik. Az OVB meghatározta azt a 78 jelölőszervezetet is, amelyek listát állíthatnak, közölte Ritkó Emília.
A hazai orvosi és egészségügyi szakok között a Szegedi Tudományegyetem általános orvosi kara az első helyen végzett, így a legkiválóbb minősítést kapta az Országos Felsőoktatási Információs Központ felmérése alapján. A szegedi orvosképzés komoly múltra tekint vissza, rengeteg eredménnyel büszkélkedhet, sőt az egyetem részt vesz a Biopolis projektben is, éppen ezért nagyon népszerű a hallgatók körében.
Ez a minősítés nem csak a szakmai megítélés szempontjából fontos, hanem a leendő hallgatók számára is jelzi, mit várhatnak az itteni képzéstől.
A hagyományaink alapján a szegedi orvoskaron mindig egy nagyon elmélyült tudományos munka alapján folyik az oktatás, a képzés, hallgatókat bevonjuk a tudományos munkába, és mivel ezt 40 éve ez így folyik.
Az egyetem pályázati forrásokra is épít. Az első évesek például olyan élethű modelleken vizsgáznak újraélesztésből, amilyen kevés egyetemen áll rendelkezésre.
Képes arra a bábú, hogy újraélesztés gyakorolunk rajta minden tekintetben, képesek vagyunk a mellkas kompressziót rajta gyakorolni. Alkalmas arra, hogy kijelezze, hogyha rossz pozícióban van a kezünk, ha túl keveset nyomunk mélységben, vagy túl mélyre nyomunk, ha túlságosan mélyen van a kezünk, tehát a gyomrot nyomjuk vele, vagy túlságosan magasan van. Hangja van, hogyha eltörök vele bordát, tehát azt is kijelzi a bábú. Ezen felül van ez a kis komputer számolja, hogy én megfelelő arányban végzem-e a befújást és a kompressziót.
A Szegedi Egyetem tervei között szerepel, hogy 5-10 éven belül nemzetközi viszonylatban és a legelismertebb orvosképzőhelyek között legyenek.
Tovább fejlődhet a jogi segítségnyújtás rendszere, miután az országgyűlés elfogadott egy ezzel kapcsolatos módosító indítványt. Bárándi Gergely, az egyik kezdeményező, elmondta, A módosító indítvány lehetőséget ad arra, hogy 141 millió forintot csoportosítsanak át annak előkészítésére, hogy 2008-tól az ügyvédek perbeli képviseletet is vállalhassanak ingyen. Ráadásul 2500-ról 3000 forintra emelkedik a segítségnyújtó ügyvédek órabére. A szocialista politikus emlékeztetett, jelenleg több mint 400 ügyvéd ad jogi segítséget a rászorulóknak ingyen, órabérüket az állam fizeti. Kiszorulhatnak a zsebesek a Nyugatiból, mától ugyanis 60 térfigyelő kamera pásztázza Budapest egyik legforgalmasabb pályaudvarát.
Délelőtt 10:30. Élőadás a Nyugatiból, várakozó utasokkal, unatkozó újságárussal és komótosan beérkező vonattal. A helyi rendőrösen kialakított mini stúdióban ülő szakemberek figyelmét semmi sem kerülheti el. Így az eddig legtöbb gondot okozó pályaudvari zsebesek sem. A rögzített képek felhasználására ugyanakkor kizárólag hatósági eljárásban van lehetőség.
Az elmúlt időszak egyik szenzációsnak számító eseménye a német vasútállomáson talált robbanószerkezet, ahol éppen a térfigyelő rendszernek köszönhetően találták meg rövid időn belül a tettest. Tehát úgy gondolom, hogy az, hogy mi Európa része vagyunk és az európai vasúthálózat része vagyunk, ahhoz szükséges az, hogy ilyen korszerű biztonságtechnikai berendezések is rendelkezésünkre álljanak.
A Nyugatiba egy napon átlagosan 170 vonat fut be és indul ki, immáron a kamerák keresztüzében.
A fogyasztóvédelmi hatóságok a karácsony megelőző ellenőrzéseik során a korábbi évekhez hasonlóan most is szinte minden piaci árusnál találtak valamilyen szabálytalanságot.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium idén harmadszor is megszervezte a pocsékáruk fórumát, bemutatva a legrosszabb és a fogyasztókra veszélyes termékeket. Csizmár Gábor a tárca államtitkára szerint a tudatos fogyasztói magatartás a legjobb biztosítéka annak, hogy a vásárlók elkerüljék a pocsékárukat. A vásárlónak keresnie kell a használati utasítást és a jótállási jegyet, emellett mindig kell számlát kérnie.
Ha lehetséges, akkor az árukat szakboltokba vásárolják, ne pedig ellenőrizhetetlen piaci vagy vásári körülmények között. A piaci vásári körülmények attól különböznek például a szakboltoktól, hogy ugyanaz az árus és ugyanaz a termék másnap, harmadnap már nem megtalálható a piacon.
Idén a háztartási kisgépek közül 41 terméket, veszélyes játékok közül pedig 40-et vont ki forgalomból a fogyasztóvédelem. A letiltott termékek listáját a fogyasztóvédelmi főfelügyelőség honlapján lehet megnézni.
Ezek típus darabszámot jelölnek, hogy mögötte hány ezer, hány tízezer, akár százezeres nagyságrendű termék van. Ez pontosan azért nem mutatható be, mert a kereskedelmi egységben, ahol mi a mintát veszük, ott tudjuk pontosan, hogy hány darab van. De az, hogy a kereskedelmi egység az országban hány helyen és hány darabban árusítja a veszélyes terméket, arról visszaigazolás nincs.
A fogyasztóvédelmi hatóság képviselői bejelentették, a kormányzat számára javasolni fogják a fogyasztóvédelmi bírságtételek növelését.
A karácsony előtti hétvégéken több járattal is segíti a BKV az ünnepi készülődést. Karácsonykor és szilveszterkor egyedi forgalmi rendszerint alakul a közlekedés.
A karácsonyt megelőző két hétvégén, valamint december 23-án szombaton sűrűbben közlekednek a 4-es, a 6-os és az 50-es villamosok, kettő helyett pedig három kocsival közlekednek a 18 aljelzésű villamosok. December 24-én napközben az autóbuszok, a villamosok és a trollibuszok délután 16 óráig közlekednek, ezt követően a sűrűbben közlekedő éjszakai járatokkal lehet majd utazni.
A két ünnep közötti munkanapokon az iskolaszünetben érvényes hétköznapi menetrendek lesznek érvényben, tehát aki munkába megy az ünnepek között, ő is meg fogja találni az utazási lehetőséget. Szilveszter éjszaka pedig egy jelentősen sűrített éjszakai közlekedéssel készülünk a város kiszolgálására.
Az év utolsó napján a 2-es és a 3-as metró vonalon az utolsó szerelvények 23 óra 10 perckor indulnak, a föld alatti pedig mindkét végállomásról 18 órakor indul utoljára. Új év napján a vasárnapi menetrend szerint január 2-án az iskola szünetben, 3-án pedig az iskolai időszakban érvényes menetrend szerint közlekednek a BKV járatai.
Korcsolyán érkezett a Mikulás Pesterzsébetre, ahol másfél éves építkezés után ma adták át a nagy közönségnek a helyi jégcsarnokot.
Sem rénszarvas, sem szánkó nem kellett ahhoz, hogy a gyermekekhez suhanjon a Mikulás a Pesterzsébeti jégcsarnokban, ahol egyszerre 1000 fő követheti nyomon a műkorcsolyázókat, valamint a helyi hokiskölyköket.
Az önkormányzat az ingatlan biztosította, cserébe jégidőt kapunk, amit hát látszik az iskoláink és az idejáró, itt tanuló pesterzsébeti gyerekek használnak ki elsősorban.
Én nagyon szeretek jégkorongozni, és az is, hogy nem kell ide mindig jönni kocsival, hanem néha jöhetünk gyalog is.
A 3000 négyzetméteres csarnok játéktere mindenfajta teremsport nemzetközi lebonyolítására alkalmas. Emellett tartozik hozzá egy egészségközpont is.
Ugyan még nem hullik nagy pelyhekben a hó, a Mikulás mégis megérkezett. Puttonyából országszerte megajándékozta a jó gyerekeket és a rosszakat is.
Szent helyett vonaton utazhattak a Mikulással ezek a gyöngyösi óvodások. A kisik többségének csizmájába már este belerejtette az ajándékot a nagy szakállú.
Egy ilyen kis kutyus, meg még hozott egy ilyen kiakos játékot, meg egy DVD-t.
A vonatjegyet egyébként egy-egy a Mikulásnak készített rajzzal válthatták meg az óvisok.
A Mikulás azokhoz is ellátogatott, akik nem tudtak részt venni a vonatozáson. Így például a gyöngyösi autista segítőközpont gyermekei is átvehették az ajándékcsomagot.
Először fordult elő, hogy így 44 gyerek együtt lehetett, hogy volt bátorságuk és kitartásuk együtt ünnepelni és együtt lenni. Ez egy autistának olyan tömeg, mintha mi a Népstadionba vennénk együtt akár 10 000 számmal.
A lurkók egyébként műsorral és saját készítésű ajándékkal kedveskedtek látogatóiknak.
A Mikulás fáradhatatlanul járta az országot. Felkereste a budapesti Varga Gyógymód intézet gyermekeit is. Ők daganatos betegségben szenvedően már a teljesen gyógyultnak nyilvánított fiúk és lányok, akikről az orvostudomány már teljesen lemondott. Már nagyon várták a Mikulást, kiki verssel, énekkel, vagy egyszerűen csak egy puszival kedveskedett.
A Duna Televízió Álom Turné című filmje, amelyet Gáspár Judit rendezett, bekerült a New York-i filmfesztivál programjába és a verseny döntőjébe. A filmet az emberi kapcsolatok kategóriában jelölte a nemzetközi zsűri a New York-i filmfesztivál díjára. Most pedig nézzük a híradó legfontosabb témáit röviden még egyszer. 2 tonna olvadó hús, emberi fogyasztásra alkalmatlan a Kecskeméten lefoglalt, szabálytalanul tárult, fagyasztott hús. Egyetértés. Minden parlamenti párt szolidaritását fejezi ki a Bábes-Bolyai Egyetemről elbocsátott 2 magyar oktatóval. Megjött a Mikulás, a nagyszakállú országszerte megajándékozta a gyerekeket. A híradó véget ért, legközelebb 9:30-kor várom önöket, ma esti közbeszéd című háttérműsorunk témája pedig védekezés az internetes banktámadás ellen, valamint mi jut az önkormányzatoknak a költségvetésből. Viszontlátásra!
Jó estét kívánok! A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége örökre eltiltotta Dobos Gábor sprintert, aki májusban egy rigai versenyen pályafutása során másodszor akadt fent a doping ellenőrzésen. Legjobb magyar úszóink már Helsinkiben tartózkodnak a 10. rövidpályás Európa-bajnokság helyszínén. Kis László szövetségi kapitányt hívtuk telefonon.
16 magyar úszó, 9 férfi és 7 női versenyző áll majd rajtkőre a finn fővárosban, összesen 46 számban csütörtöktől.
Mindenki egészséges, illetve egy kisebb malőr van a Jakabos Zsuzsi szemöldöke alatt, van egy kerésszerű, de amellett, hogy jól van mindenki teljesen. Délután edzettünk, ilyenkor az utolsó nagy simítások vannak, a versenyzők ugye vágják egyrészt a hajukat, a másik a borotválja a lábát, kérlek szépen, úgyhogy ez a szokásos nagy ráolvasásos időszak.
A Helsinki rövidpályás úszóebbi első versenynapján férfi 200 vegyesen Cselászló és kerékjártó Tamás, míg női 200 pillangón Bolsevic Beatrix indul érmes reményekkel.
Ma kora délután Baján megkezdődött az idei amatőr ökölvívó bajnokság. Egy kis esélylatolgatás következik. Ahogyan az évről évre lenni szokott, aki él és mozog, ringbe lép az évzáró országos bajnokságon. Az ideit Baja rendezi, ahol az amatőrmezőny színe java kesztyűt húz az előttünk álló négy napban. 140 öklöző adta le nevezését, köztük valamennyi válogatott, így a londoni munkavállalásából hazaugró korábbi EB bronzérmes Szűcs István is. A 64 kilósok között a döntőben létrejöhet 2000 és 2006 junior világbajnokainak csatája, a Kálté Gyula-Bacskai Balázs összecsapás. De a tavaly a VB után meglepetésre az országos bajnokságon is csak ezüstig jutó Bedák Pál is azért utazott Bajára, hogy a saját hazájában is proféta lehessen, ezúttal is 51 kilóban. Ehhez azonban neki is, a többieknek is négy álló napon át kell verekedniük a bajai szorítóban. Négy csoportban már véget ért a labdarúgó bajnokok ligájának úgynevezett alapszakasza. A címvédő az utolsó fordulóban bizonyított. Ma ugyanerre készül néhány másik nagy csapat, amely szintén nehéz helyzetből igyekszik kivágni magát.
A nagy riadalom végül katalán örömünneppé vált. Ronaldinho és Gudjonsen alig negyed óra alatt megnyugtatta a Barcelona híveket a Nou Camp stadionban. A BL címvédő a tűzzel játszott, ám 2-0-ra legyőzte a Werder Bremen, így a világszégyent elkerülve a Chelsea mögött kiharcolta a továbbjutást. Tovább léptek a római farkasok is, akik a meglehetősen tartalékos Valenciát legyőzve, a spanyolokkal karöltve léptek a következő körbe. Oliver Kahn hazai döntetlennel ünnepelte 100. BL fellépését, az Inter elleni 1-1 csoportgyőzelmet ért a Bayern Münchennek. Ma este a portugáloktól retteghetnek az angol futball szerelmesei. A Manchester United tavaly már elvérzett a Benficával szemben, a két csapat ezúttal azonban az Old Traffordon találkozik, ahol Rooneyeknek egy döntetlen is elég a boldogsághoz. Az Arsenal viszont csak akkor mehet biztosra, ha nem kap ki a Porto otthonában, hiszen időközben az orosz CSKA egy hamburgi sikerrel már is biztosítja helyét a rájátszásban.
A holnap reggeli Sport Express vendége Mocsai Lajos lesz, én az esti hírórában jelentkezem ismét, viszontlátásra.
A legismertebb és legnépszerűbb magyar Puskás öcsi mindig teltház előtt játszott. A nemzet búcsúja december 9-én szombat délután 4 órakor kezdődik a Puskás Ferenc stadionban. A nemzeti gyásznapon mindannyian itt búcsúzunk tőle, majd együtt kísérjük utolsó útjára.
A szőkétől egy ilyen csitti-fitti telefont, azt mondta ajándék. Hát persze neki az, de nekem pénzért akart adni. Hiába próbálgatta az utcán, azt mondta, hogy nem működik. Pedig ez egy olyan telefon, hogy vezetékes párga nélküli, csak nem tudta, hogy be kell venni vele a házba. Mert ez egy olyan telefon, de olyan telefon, hogy hát szuper!
Ajándék a köbön. UTC telefon ajándékkészülékkel, 0 forintos percdíjakkal és egy hónap próbával. Hívja a 1221-et.
Marga Dániel vagyok, vízilabdázó. Évente 2190 km-t úszom, 18320-szor dobok kapura, 916 órát edzem, 80 meccset játszom, és van legalább egy kiállításom is. Pedig csak 998 forintot költök multivitaminra havonta. És ön?
Eurovit. Alapvitamin a mindennapok hőseinek.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Az egészen biztos, hogy megérkezett a Mikulás a Kárpát-medencébe, de az is biztos, hogy szánkon bizony nem tudott jönni, hiszen továbbra is szokatlanul meleg, enyhe időjárásunk. 21 évvel ezelőtt ezen a napon 17,2 fok volt a meleg rekord, ami bizony a mai napig ért, hiszen Pápán és Nagykanizsán ennél egy pár tized fokkal melegebbet mérhettek az ott élők, és egyelőre a folytatásban is maradnak a szokatlanul enyhe napok, bár egy kicsit változott fokozékonyabbra fordul időjárásunk, továbbra is változó nedvességtartalmú, de enyhe levegő áramlik ide a Kárpát-medencébe. Éjszaka ismét sok fele kell számítani, köd, illetve pára képződésre, a hőmérséklet pedig a hajnali órákra 1 és 6 fokig csökken. Aztán holnap délelőtt általában felhős lesz az ég, inkább az északi északkeleti tájakon lehet felhősebb, borongósabb, ködösebb, párásabb időjárásunk. A hőmérséklet is ennek megfelelően alakul, hiszen délen, délnyugaton ismét kisüthet a nap a délutáni órákban, így aztán ott lesz melegebb a hőmérséklet csúcsértéke. Az északkeleti borongósabb tájakon 7 és 9, a Kárpát-medence többi részén pedig általában 10 és 14 fok között valószínű. Szerencsére a frontérzékenyeknek a folytatásban sem kell fronthatással megküzdeniük, azok azonban, akik kora reggel útnak indulnak, a ködös párás területeken legyenek nagyon óvatosak és vezessenek lassabban a megszokottnál. És akkor lássuk a folytatást. Pénteken változóan felhős lesz az ég, enyhe lesz időjárásunk, a hőmérséklet általában 9 és 16 fokig emelkedik, napsütésre is lehet számítani ezen a napon. Aztán szombaton a nap első felében szeles, de enyhe lesz időjárásunk, majd délután nyugat felől több felé megnövekszik a felhőzet, és bizony ezen a napon már előfordulhat eső, illetve zápor. A hőmérséklet csúcsértéke 10 és 16 fok között alakul. Vasárnap egy kicsit visszaesik a hőmérséklet, de ez még mindig az jóval az átlag fölött lesz, hiszen ilyenkor december első, második hetében általában 4-5 fok szokott lenni a nappali maximum, ehhez képest a vasárnap várható 6 és 11 fok is jóval melegebbnek mondható. Egy picit, ahogy említettem, egy hidegfront miatt visszaesik majd a hőmérséklet, és vasárnap inkább már csak észak-keleten, illetve a keleti tájakon fordulhat kisebb eső, illetve zápor elő. A Kárpát-medence többi részén már a napsütésé lesz a főszerep. Kedves nézőinként megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is, most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!